Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára. A műsort felvételről hallják, a beszélgetés szerdán reggel rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm az Inforádió hallgatóit, köszönöm, hogy itt vannak velünk, és örülök, hogy itt lehetek.
Kezdődik a tavaszi szünet, a gyerekek kirajzanak a szabadba, ahol már olykor nyári erővel süt a nap, ráadásul veszélyes rollerekre, biciklikre pattannak, most egy kicsit szülőként is panaszkodom. Milyen baleset megelőzési és egészségvédelmi jó tanácsai vannak a gyermekorvosnak a tavaszi szünetre?
Az első jó tanácsom az az, hogy menjenek ki a gyerekek a szabadba, használják ki, hogy végre van rá lehetőség, jó idő van, szép idő van, friss levegő van, élvezzék, és a szülőkhöz szólnak azok a tanácsok, ami ennek a baleset elkerülési és gyerekvédelmi részét érinti. Először is a védőeszközöket mindenképp érdemes ráadni, hiszen még a jól rollerező, görkorizó, gördeszkázó gyerekeknél is a téli hónapokban egy kicsit kiestek a gyakorlatból. Térdvédő, könyökvédő, bukósisak mindenképp legyen a gyerekeken, akár csak egy biciklizésnél is a bukót ne hagyjuk el, mert bármilyen kis balesetnél, eldőlésnél, koccanásnál, elesésnél nagyon sokat jelenthet. Nem mindegy, hogy a tavaszi szünet további részét a traumatológián töltik, vagy visszapattannak az eszközre és játszhatnak tovább. A másik szintén kicsit veszélyforrásként tekinthetünk a tavaszi hónapokban. Elindulnak a szabadban, nem csak mi rajzunk ki, hanem az állatkák is, az ízeltlábúak. Nem volt kemény tél, a rovarok száma nem csappant meg, tehát várható, hogy az idén is nagyon sok kullancs lesz, sok szúnyog lesz, sok csípőrovar is előfordulhat. Aki még nem gondolt rá, hogy esetleg a kullancs enkefalitis ellen beoltsa a gyermekét, a tavaszi hónapokban érdemes erre is gondolni, illetve nagyon fontos, hogy este lefekvés előtt, fürdés közben kisebb gyermekeket tetőtől talpig nézzük át, hiszen lehet a hátán, hajas fejbőrön esetleg egy kullancs, amit hogyha időben eltávolítunk, akkor ezzel a fertőzés veszélyt is kikerüljük. Természetesen a többi csípéstől is vannak félelmek, különösen a darázs és mély csípéstől, de szerencsére sokkal kevesebb ezekre a komoly allergiás reakció, mint amekkora ettől való félelem. Akinek volt már életében súlyos allergiás reakciója, ez alatt azt értem, amikor nem kapott levegőt, nem tudott beszélni, mentőt kellett hívni, kórházi kezelés volt szükséges, azoknak fontos, hogy legyen náluk ennek a megfelelő gyógyszere, de annak, akinek megdagadt a csípése, akár tenyérnyire piros volt, fájt, vagy néhány csalánkiütés kijött rajta, őket védeném attól, hogy ne aggódják túl a dolgot, ez gyerekeknél gyakran előfordul, ártalmatlan jelenség, ettől nyugodtan rohangálhatnak a fűben és a szabadban.
Naptejet használjunk már a gyermekek esetében? Elég meleg lesz.
Nem is a meleg az elsődleges, hanem a napsütés, és sokan nem is gondolnak arra, hogy amikor a tavaszi napsütésben még nincs nagyon meleg, az a napocska ugyanúgy ultraibolya sugarakat tartalmaz, ugyanúgy károsíthatja a bőrt, de hát egy szabadban töltött délelőtt vagy kirándulós napot ugyanúgy azzal érdemes kezdeni, hogy a gyermeket egy megfelelően hipoallergén napvédővel az ruhából kilátszó felületeket bekenjük, mint hogyha nyáron a tengerpartra mennénk. Ez még nincs benne a gondolkodásunkban, de pontosan ugyanakkor a zártalmassága ennek a napsütésnek, mint a 40 fokban levő napsütésnek.
A következő kérdést a gyerekeim küldték. Doktor néni, tessék megmondani az apukámnak, hogy mekkora a még egészséges csoki bevitel egy gyermek esetében húsvét idején. Tessék nekik megmondani, mert rám nem hallgatnak.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Általában az édesség és az egészséges táplálkozás kérdése, ez egy nagyon összetett dolog. Amivel igazán elronthatjuk ezt a kérdést, az amikor pici korban az édességgel jutalmazunk. És ez alatt sokszor azt látom, hogy még egy éves sincs a gyermek, vagy kisdedkorú, ilyenkor alakul ki az ízlése. Ha mi a gyermeket úgy neveljük, arra szoktatjuk, hogy jutalomként kap egy almát vagy egy banánt, akkor később felnőtt korában is a gyümölcsöt sokkal jobban fogja szeretni. Ha az a jutalom a nap végén, vagy vacsora után, vagy a jó viselkedésért, bármiért, hogy akár csak egyetlen pici édességet kap, akkor maga az édesség lesz egy nagyon vonzó dolog, és az ízlését ezzel formáljuk a gyerekeknek. És kicsit messzebbről kezdtem a húsvétot, hogyha húsvétkor sok beiglit, csokit és minden mindent megesznek, legnagyobb veszély, ami történhet, hogy lesz egy kis gyomorrontásuk, egy kis hasimasival, esetleg annyi édességet esznek, hogy meg is csömörlenek tőle, és pár napig utána nem kívánják, ennek kisebb a kockázata. Sokkal rosszabb az, hogyha minden nap egy kicsi, amit ki kell érdemelni, ami jutalmazásként, érdemként szerepel, mert ez hosszú távra fog abban segíteni, hogy az elhízás, az egészségtelen táplálkozás egy vonzó alternatíva legyen.
Egy egészségesen, megfelelően táplálkozó gyereknek vitamintablettákat kell adni, vagy az felesleges, sőt káros?
Nagyon nagy divatja van annak, hogy extrém mennyiségű vitamindózisokat adjunk. Az 1000 mg-os C-vitamin most itt hirtelen egy konkrét példát mondjak. Sokan gondolják azt, hogy ezzel meg lehet előzni az influenzát, a megfázást, meg lehet gyógyítani. Erre egy nagyon konkrét kutatási eredményt, szólásmondást tudok idézni. C-vitaminnal a nátha 7 nap alatt meggyógyul, C-vitamin nélkül eltart egy hétig is. Valójában a kutatások azt igazolják, hogy ugyanannyi a gyógyulási idő, nem mutatható ki különbség. A napi C-vitamin szükséglet kb. 50 mg. Tehát ha egy 100 mg-os C-vitamin pótlást adunk egy olyan gyereknek a téli hónapokban, aki semmilyen gyümölcsöt, zöldséget nem eszik, akkor is bőven pótoltuk, bőven teljesítettük, és még túl is teljesítettük a szükségletét. Az igazán egészséges az, és ezt szoktuk javasolni, hogy változatos étrendet egyenek a gyerekek, ami tartalmazza a vitaminokat is. Pont a C-vitamin esetében a mi éghajlatunkon friss gyümölcs, friss zöldség nem igazán van a január-február hónapokban. Ilyenkor egy rövid ideig tartó multivitamin kúrát, hogyha kapnak a gyerekek, ezzel bajt nem csinálunk, de itt is tartózkodnék az extrém adagoktól. Nem tudjuk pontosan, hogy a messziről hozott, nem természetes körülmények között termesztett zöldség, gyümölcsnek milyen a vitamin tartalma, ezért így a tavaszi fáradtság, az úgynevezett tavaszi fáradtság ellen kapnak néhány hétig vitamint, ezzel nem csinálunk bajt, de az, hogy kilószámra és extrém nagy dózisokat, ettől nem leszünk egészségesebbek, még akkor sem, ha ezt szeretnénk.
Ugyanakkor vannak nagyon aktívan sportoló gyermekek is, nekik azért, akár szakemberrel konzultálva, érdemes vitaminokat, ásványi anyagokat, táplálék kiegészítőket adni? Ők nagyon sokat mozognak, akár igazolt sportolók is vannak köztük.
Itt is egy nagyon kényes területre tévedünk, hiszen valóban az ásványi anyag szükséglete, a folyadék szükséglete a nagyfokú izzadság miatt ezeknek a gyerekeknek magasabb. Valójában a vitamin szükséglete magasabb, de picivel több vitamint adunk, azzal nincs gond, de extrém nagy dózisokra biztos, hogy nekik sincs szükségük. Azonban, amikor táplálék kiegészítőkről beszélünk, akkor mindig legyünk tisztában azzal, hogy a táplálék kiegészítő dobozára ráírt hatóanyagtartalmat egyedül a gyártó ellenőrzi, hogyha ellenőrzi. Tehát amikor választunk két multivitamin készítmény közül, az egyikre rá van írva, hogy gyógyszer, a másikra, hogy táplálékkiegészítő, akkor tudnunk kell, hogy az a különbség, hogy a gyógyszert mindig külső laboratóriumban ellenőrzik, ami rá van írva a dobozra, pontosan az van benne. Amikor egy edzőteremben megveszünk egy táplálékkiegészítőt, akkor azt, hogy a gyártó mit írt rá, azt senki külső ellenőrző nem ellenőrzi. Tehát abban lehet, hogy az van, ami rá van írva, lehet, hogy nem az van benne, lehet, hogy egészen más is van benne. Úgyhogy ennek a mérlegelésével mindig a származási helyet is tegyük mellé, annak a elbírálásakor, hogy mit adunk a gyerekünknek, milyen mennyiségben, mert nem mindegy, hogy honnan származik, nem mindegy, hogy van külső ellenőrzés, vagy nem, nincs külső ellenőrzés. A legjobb szándék mellett is gondoljunk arra, hogyha nincs trafipax, akkor egy kicsit jobban elszalad-e a gázpedálon a lábunk, mint hogyha van trafipax. Így van ez a élelmiszer kiegészítőknél is.
Nagyon sok a beteg gyerek mostanában, legalábbis úgy tűnik, nagyon sok felső légúti fertőzésről hallani. Mi az oka ennek?
A Covid óta megváltozott a járványoknak a természete is, és egy kicsit a mi viselkedésünk is. Ez egy nagyon nagy törés, nagyon nagy változás volt, hiszen abban a hamis biztonságérzetben éltünk, hogy a nagy járványok kora letelt, a védőoltásokkal már a nagy járványokat kivédjük, és jön egy kis influenza, nátha azon gyorsan túl leszünk, és jött egyszer egy olyan járvány, amire senki nem számított, hogy ez így megtörténhet. A maszkos időszak, az elzárásos időszak nem csak a Covid ellen védte meg a gyerekeket, hanem az összes többi egyébként évente és rendszeresen előforduló fertőzéssel szemben is. Így aztán, amikor felszabadultunk a maszkolás és az elzártság alól, akkor ezek a vírusok is bepótolták azt, amit ők előtte kihagytak. A gyerekeinknek a szervezete nem volt annyira védett, mint máskor, amikor folyamatosan találkoztak találkoznak ezekkel a fertőzésekkel. Nagy lemaradásban volt az immunrendszerük a vírusokkal szemben, amelyek így fokozottan jelentkeztek, és hát valljuk be őszintén, hogy az oktatási gyermekintézményekben is egy kicsit érzékenyebben reagálnak azóta egy kis náthára, egy kis köhögésre.
Ez baj egyébként, tehát indokolatlanul nagy az óvatosság, mindennapos tapasztalat, egyet köhint a gyerek, már nem mehet közösségbe.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mikor indokolt, mikor nem indokolt. Azt hiszem, hogy ebben ki kell alakulni egy-egy intézményben a konszenzusnak a szülők és a pedagógusok között. Ahogy korábban is, most hagyd mondjak kisebb gyerekekre példát, hogy volt olyan bölcsöde, ahol elfogadták azt, hogy minden gyereknek lóg az orra, így köznyelven szólva, a téli hónapok náthásan telnek, a másik bölcsödében meg hazaküldték a náthás gyereket, és akkor mindenki úgy megtalálta a maga helyét. Vannak olyan gyerekek, akinek ez a természetes immunitását erősíti, semmi baja nem lett tőle, a másiknak meg egyből középfülgyulladása lett, ő meg nem tudott ebbe a közösségbe úgy jelen lenni. Most is vannak különbségek az intézmények között, tudok olyan óvodáról, ahol a szülőkkel van egy megállapodás, hogyha a szülő úgy érzi, hogy gyerek meggyógyult, akkor igazolás nélkül is viheti, de ha az óvónő úgy látja, hogy még sincs rendben, akkor szól, és akkor a szülő gond nélkül elviszi. Ez nagyon sok helyen működik. Sok helyen viszont komoly problémát jelent, hogy az egyik szülő úgy ítéli meg, hogy ez a gyermek már meggyógyult, a másik szülő pedig attól fél, hogy az ő gyermekét megfertőzi. Nagyon fontos egy tudásnak a birtoklása, és ezt minden szülőnek szeretném a figyelmét felhívni rá. Igazán akkor fertőznek a gyerekek, amikor még nincs tünetük. Abban a néhány napban, mielőtt megjelenik a láz, mielőtt megjelenik a köhögés. Ez a vírusnak az inkubáció időszaka, ilyenkor szaporodnak el a vírusok a légutakban, ilyenkor fertőznek a legjobban. Amikor egy hét, 10 nap után visszamegy az óvodába és kicsit még köhög, akkor már nem fertőz, már a vírusok rég nincsenek ott. Ugyanígy van a most divatos lepkehimlőnél is, hogy amikorra már a kiütéseket látjuk, addigra már a vírusszám lecsökkent, az már az immunrendszer válaszából következik, és nem az a gyerek fogja megfertőzni a másikat, akinek szép pöttyös az arcocskája, hanem az a gyermek, akinek még semmilyen tünete nincs. Esetleg épp egy pici induló nátha, amit még az óvodában sem, meg a szülő sem feltétlen vesz észre.
A lepkehimlőt kérdezni is akartam, az én kislányom is átesett rajta. Nem kell nagyon félni tőle, ugye?
Egyáltalán
de azért komolyan
nem
kell venni.
Egyáltalán nem kell félni, hiszen a lepkehimlőnek a tünetei, mikor a tipikus kiütések jelentkeznek, addigra már a gyerek túl is van a betegségen. A kiütések megjelenése előtt van, akinek van egy-két nap láza, vagy hőemelkedése, vagy gyengesség. Tehát leginkább azt szeretném javasolni mindenkinek, hogy amikor nincs jól a gyerek, akkor tartsa otthon. Nem baj, ha nincs láza, nem az a fontos, hogy van-e láza, nem az a fontos, hogy mennyit köhög, hanem hogy látszik rajta, hogy rossz a közérzete. Ez az az időszak, amikor a vírusszám szaporodik, amikor ha ő kipihené, rápihen, akkor általában szövődmény nélkül pár nap alatt gyorsan meggyógyul. Lepkehimlővel is ez a helyzet, a gyerekek fele úgy esik át rajta, hogy nem is tud róla, nincs semmilyen tünete. Néhány gyereknél jelentkeznek komolyabb, súlyosabb tünetek, rossz közérzet, akár hasgörcsök, hasi panaszok, magas láz, szédülékenység, ízületi panasz, sok minden jelentkezhet, függetlenül attól, hogy még nem tudjuk, hogy lepkehimlős, mert még nem kiütéses, ilyenkor kell szigorú pihenés, szigorú kímélet, és akkor mire megjönnek a kiütések, könnyebben átvészeli. Egy dolog viszont azt látjuk, hogy a lepkehimlő után is egy picit könnyebben kapják el a gyerekek a következő vírust, egy picit tovább használjuk esetleg a kis sósvizes orsprét, nem gyógyszerekre gondolok. Ez védhet attól, hogy a következő vírus nagyon gyorsan jelenjen meg.
A lepkehimlő kismiska a szamárköhögéshez képest, ami terjed Szerbiában. Ha ott van, akkor itt is lesz?
Nagyon reméljük, hogy nem. Ez a szülők által csak dipertének ismert védőoltás, amit 2-3-4 hónapos korban kapnak meg a gyermekek, többek között ez ellen a nagyon-nagyon súlyos betegség ellen is védi a csecsemőket. Itt egy kicsit, ha gondolunk az oltás ellenességre, arra, hogy vannak szülők, akik szeretnék az oltásoktól megvédeni a gyermekeiket, nekik a figyelmükbe ajánlom, hogy ha Szerbiában van szamárköhögés, akkor az ideutazó felnőttek, gyerekek is behozhatják ennek a kórokozóját, és ha valaki nincs beoltva, akár azért, mert 2 hónapnál fiatalabb, vagy azért, mert a szülő valahogy elérte, hogy kikerülje a védőoltást, akkor bizony ő ezt elkaphatja. Olyan súlyos görcsös köhögéssel járhat, ami akár csonttöréshez vezethet, iszonyatos szenvedéssel jár, és hát nagyon sok gyerek életébe került, amíg nem volt védőoltás ellene. Mindenképpen fokozottan kell figyelnünk arra, hogy a környező országokban a védőoltási fegyelem nem olyan szigorú, mint nálunk, így a turizmussal ide kerülhetnek azok a fertőző betegségek, amelyeket egyébként évtizedek óta nem láttunk.
A szomszédos Ukrajnában pedig háború dúl, tehát valószínűleg nem a járványvédelem az elsődleges feladatuk, ráadásul 10000-esével jönnek hozzánk menekültek. Ők milyen betegségeket hurcolhatnak be?
Nagyon az oltási fegyelem információink szerint nagyon alacsony szinten áll, nagyon ugye a háborús helyzet még tovább rontotta azt az átoltottsági hiányt, ami ott megjelent. Tehát ők náluk arra lehet számítani, hogyha bármelyik olyan betegséggel találkoznak, ami ellen egyébként nálunk védettek a gyerekek, ők fogékonyak rá, elkaphatják és magukkal vihetik. Beleértve a kanyarót, beleértve akár a szamárköhögést is.
A globális felmelegedés miatt Magyarországon is számítani kell olyan, mondjuk így egzotikus betegségek megjelenésére, amelyeket eddig csak a mediterrán régióban vagy az afrikai kontinensen ismertünk?
Várhatóan igen, ugye a tudásunknak bővülnie kell. Eddig még azért mielőtt pánikba esnénk, nem találkoztunk nagy számban olyan betegségekkel, amelyek trópusi betegségként ismerünk, de a globális felmelegedéssel előfordulhatnak, hogy azok a vektorok, azok az állatok, azok a szúnyog típusok már megjelentek, amelyek ezeket terjesztik, és előfordulhat, hogy itt is fogunk találkozni talán egyre nagyobb számban azokkal a, ez egyébként nem könnyen felismerhető, hiszen sok más betegséghez hasonlító, lázzal, rossz közérzettel, járó betegségekkel, amelyeket kénytelenek leszünk megismerni és figyelni rájuk.
Visszatérve a mai hétköznapibb problémákra, egyetlen betegséggel sem szokás büszkélkedni, de van 2, amit a szülők többsége általában nagyon szégyel, pedig nyilván nem kellene, tetvesség, és a rühösség. Mi okozza ezeket, hogyan lehet ezeket megelőzni vagy kezelni?
Ezek apró élősködők, mind a 2, olyan pici kis rovarok, amelyeket szemmel nem is feltétlenül veszünk észre, és gyerekközösségekben törvényszerű a terjedésük. A legtisztább családok gyermekei is el fogják kapni.
Tehát ez fontos hangsúlyozni, ugye?
Tehát abszolút. Tehát ez nem a tisztaság hiányát jelenti. Nagyon, nagyon tiszta, nagyon gondos, a legrendesebb, legaranyosabb, legkedvesebb családokban is találkozunk ezekkel a fertőzésekkel, hiszen ez úgy terjed, hogy a gyermekek ugyanazzal a játékkal játszanak, egymást megérintik, és összebújnak, megölelik egymást, egyik gyerekről a másikra átterjed. Ha megjelenik egy óvodai csoportba, jó eséllyel többen meg fogják kapni, és aki bevitte az óvodai csoportba, ő sem hibáztatható, hiszen senki nem szándékosan kapja el ezeket. Valahol játszótéren, közösségben valakivel találkozott, vitte magával, adja tovább. Ezek nagyon egyszerűen kezelhető problémák, inkább problémának, nem is betegségnek nevezném ezeket. Recept nélkül kaphatók rá olyan készítmények, gyógyszerész bármikor tud ajánlani, amivel ezek 1-2-3 kezeléssel akár végleg megszüntethetők, de számíthatunk arra, hogy esetleg újra megfertőződhet a gyermek. Semmi esetben nem ok sem a szégyenre, sem a kétségbeesésre, sem nem jelenti azt, hogy bármit nem jól csinált volna a szülő vagy a család. Ha ennek felmerül a gyanúja, vagy megjelenik a közösségben, vannak már olyan samponok, ami megelőzésre való, akár ezt is be lehet vetni, ha halljuk, hogy az óvodai csoportban megjelent. Nem tudjuk a gyerekeinket minden ellen megvédeni, nem is kell, ártalmatlan dolgokról van szó. És ha már ezeknél az ártalmatlan dolgoknál tartunk, akkor még egy ebbe a csoportba tartozó kis fertőzésű hagybeszélyek, ezek azok a bélférgek, amitől szintén mindenki retteg és fél, és a cérnakiliszta és társai. Szintén, ha felmerül az orvosi rendelőben, hogy esetleg ilyen fertőzése van a gyereknek, sok szülő kétségbe esik, hogy mit csinálok rosszul, mit nem jól csináltam, mindent jól csinálnak. Ez a gyerekkor velejárója, a gyerekek homokozóban, játszótéren, bárhol ezeket a fertőzéseket összeszedik, ezek kezelhetők, de mindenképpen az alapos kézmosásra tanítsuk meg minél hamarabb a gyerekeket.
A szülőket is meg kell tanítani egy-két dologra, röviden csak arról, hogy lázcsillapítás gyerekeknél. Amikor én a 80-as években gyerek voltam, a szüleim nekem már olyan 37-38 Celsius fokos testhőmérsékletnél adták a lázcsillapítót. Amikor gyerekem lett, az ön egyik kollégája udvariasan felvilágosított, hogy már nem a 80-as éveket írjuk. A protokoll megváltozott. Hogyan változott meg a lázcsillapítás protokollja a gyerekeknél?
Ez egy annyira forró téma, hogy éppen nagyon forró téma, éppen a közelmúltban dolgoztunk egy új protokollnak a kialakításán, ami még nem került elfogadásra, de szakmai kollégiumok közösen alakítottak ki egy álláspontot a gyerekkori lázcsillapításról. A legfontosabb tudni azt és elfogadni, hogy a láz nem valami baj vagy közellenség, hanem a láz jó barát. A láz azért jó barát, mert az egyetlen célzott terápia a vírusfertőzésekre, hiszen míg a baktérium fertőzésekre bekapunk egy antibiotikumot, akkor az elpusztítja a baktériumot. Nincs olyan gyógyszerünk, amit bekapok egy szemgyógyszert, és az influenzámat, a covidomat, a náthavírusomat, vagy a csókbetegség vírusomat elpusztítja. Nem, nincs ilyen, viszont a láz az megteszi. A láz az elpusztítja ezeket a vírusokat, és ha a lázat lecsillapítjuk túl korán, vagy általában a lázcsillapítással, pont azokat a folyamatokat állítjuk le, ami a szervezetünket a vírus elleni védekezésre felkészíti. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy egy súlyos tüdőgyulladásban szenvedő gyereknek az orvos tanácsára nem szabad beadni a lázcsillapítót, de adott esetben egy influenzás, vagy jókedvű, szaladgál a gyermek, jó az általános állapota, de érezzük, hogy csupa forró, és 39 fokos lázat mér a szülő, akkor kétségbe esetten nyúl a lázcsillapítóért, akár a hűtőfürdőért, és azt szeretnénk minél több szülőnek elmondani, hogy ezt nem kell megijedni tőle. Ez segíti az ő gyógyulását, és amíg a gyereknek a közérzete elfogadható, a láznak van egy természetes menete. Egy ideig emelkedik, amikor emelkedik, akkor a gyereknek rosszabb a közérzete, akkor megjelenik a hidegrázás esetleg, és amikor elér egy bizonyos szintet, akkor a gyerkőc kicsit kipirul, és ugyanúgy szaladgál tovább, jó a közérzete, nyugodtan hagyhatjuk, hogy dolgozzon a láz. Nyugat-Európában már 20 évvel ezelőtt 39 fok alatt nem csillapítottak lázat. Most az új protokoll szerint még e fölé is engedhetjük.
Fájdalomcsillapítás, egy gyereknek nagyon sok mindene fájhat, hasa, foga, feje, keze, mindene. Ha csecsemő, akkor ráadásul még meg se tudja mondani, hogy milyen és mennyire. Erre mi a protokoll, mikor, hogyan szabad és nem szabad fájdalmat csillapítani?
Szintén egy nagyon érdekes kérdésről van szó, hiszen a csecsemő sírása nem mindig jelent fájdalmat. Kezdjük a legkisebbeknél, a csecsemőknél, újszülötteknél, és ha fájdalmat jelez, akkor is nagyon sokszor puki dudál a kanyarban, tehát egy kis langyos vizes pocak masszírozással, egy kis simogatással, énekléssel beszélünk hozzá, nagyon sokszor megnyugtatható. Tehát a fájdalom csillapításnak van gyógyszeres és nem gyógyszeres módja. Mindig innen induljunk, próbáljuk meg a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítással kezdeni. Ez életkor függő, hogy mivel lehet elterelni a figyelmét. Nagyobb gyerekeknél, kamaszoknál is nagyon jó videók érhetők el a fájdalomambulanciának által készített videók arról, hogy egy visszatérő krónikus, nem szervi hátterű fejfájást hogyan lehet figyelemeltereléssel, rendszeres mozgással, sporttal úgy karban tartani, hogy ne akadályozza az életvitelt, és ne tegye gyógyszerfüggővé a gyereket. A másik csoportba tartoznak azok az akut fájdalmak, amelyek valami betegséghez, sérüléshez hirtelen kezdődik, nagyon fáj, nagyon szenved, nagyon rosszul van tőle a gyermek. Abszolút azt támogatjuk, hogy csillapítsuk a fájdalmat. Volt egy olyan szemlélet, hogy a fájdalom csillapítás az megakadályozza a diagnózist, hogy akkor az orvos nem tudja megvizsgálni. Ez túlhaladott szemlélet. A jelenlegi nemzetközi állásfoglalás szerint még a legerősebb kábító fájdalom csillapítók sem akadályozzák meg egy bakbélgyulladásnak vagy egy vesegyulladásnak a diagnózisát. Viszont a gyerek fölösleges fájdalmát, különösen, hogyha egy szülő által recept nélkül elérhető fájdalomcsillapítót ad, ami a gyereknek életkorának megfelelő adagban természetesen, akkor ez a felesleges szenvedést csökkenti, és segíteni fogja az orvos számára is a gyors diagnózist. Hiszen ha csak egy vírus okozta hasgörcsről van szó, az egy fájdalomcsillapító hatására általában elmúlik, vagy nagyon jelentősen csökken, viszont ha vagy komoly szervi gyulladásról van szó, az nem fog elmúlni egy fájdalomcsillapítótól, az egy felkiáltó jel, hogy nézze meg minél hamarabb orvos.
Védőoltások van olyan, amit a szíve szerint kötelezővé tenne, holott most csak ajánlott?
Egyre több védőoltásról derül ki, hogy sokkal több minden ellen véd, mint amire konkrétan gondolunk. És nem szeretném, hogy ez itt a reklám helye legyen, de ha nagyon egyszerű dolgokra gondolunk, ugye az influenza szezonban most lábalunk ki, éppen nagyon kevés szülő oltatja be a gyermekét influenza ellen, pedig elérhető ingyenes oltás, elérhető orsvét formátumú oltás, elérhető mindenféle tartósítószertől mentes, egész vírus nem tartalmú védőoltás, tehát széles palettája van, bárki választhat magának megfelelő védőoltást, mégis azt gondolják a szülők, hogy ez fölösleges. Miközben azt látjuk, hogy egy influenza fertőzésen, akár enyhebb formában is átes egy gyerek, folyamatosan elkapja utána a következő fertőzést, meg a következőt. Nagyon sok szülőt látunk, aki a harmadik, negyedik fertőzés után már elég nagy aggodalommal nézi, hogy valami baj van a gyerek immunrendszerével, vagy miért van ez, hogy egy hetet otthon van, egy hetet óvodában, aztán megint beteg lesz. Ugyanakkor azt látjuk, hogy aki meg felvett az influenza elleni védőoltást, közöttük sokkal kevesebb az, aki elkapja az egyiket és a másikat egymás után. Nem azért, mert a többi ellen is véd az influenza védőoltás, hanem azért, mert az első betegségtől megvédte, és utána nem gyöngült le a szervezete, nem kapta el a többit. Ugyanígy, mire azt gondoljuk, hogy csak a hasmenés ellen véd, a rotavírus elleni védelem, egyre több tanulmány mutatja azt, hogy nem csak a hasmenés ellen véd, nem csak egy akut fertőzés ellen véd, hanem olyan krónikus betegségek, aminek a hajlama velünk született, de nem tudjuk, hogy mitől lesz az, hogy ugyanazzal a genetikai predispozícióval, tehát ugyanazzal a hajlammal, van, aki már 4 évesen cukorbeteg lesz, van, aki meg soha nem lesz cukorbeteg. Van, akinek már 2 éves korában a cöliákia, a lisztérzékenység súlyos tünetei megjelennek, és van, aki 50 éves, genetikailag tudjuk, hogy hordozza, de semmi baja nincsen, és nem kell még diétáznia sem. És ezek között ugyanazzal a hajlammal beteg lesz, vagy nem lesz beteg, sokszor az a különbség, hogy volt egy súlyos rotavírus fertőzése, vagy nem. Nagyon sok ilyen dolog derül ki, amiről most még csak így sejtéseink vannak, de egyre több tanulmány támasztja alá. És szintén gyakran szoktuk ajánlani a szülőknek, hogy ha nem kötelező agyhártyagyulladás elleni védőoltásokat is vegyék fel a gyerekek. Ott nem azért, mert valami titkos vagy hosszú távú dologtól is véd. Részben véd banális fertőzésekből kialakuló szövődmények ellen is. Ez is nagyon fontos, de maga a gennyes agyhártyagyulladás egy annyira gyorsan, annyira hirtelen megjelenő betegség, hogy mire megvan a pontos diagnózis, nem mindig gyógyítható. Leggondosabb, legjobb ellátás, az első ellátó mindjárt mindent megtesz, azonnal a centrumba kerül, akkor sem biztos, hogy megmenthető a gyermek, akkor sem biztos, hogyha az élete megmenthető, hogy nem marad vissza, akár hallás, látássérülés, vagy végtagvesztés. Ezek az oltások jó lenne, ha bekerülhetnének egyszer a kötelezőbe.
Az új COVID-oltást a gyerekeknek most beadassuk?
Most tette fel a legnehezebb kérdést. Azt gondolom, hogy ebben még nincs olyan nemzetközi tapasztalat, olyan sok százezres, sok ezres létszámra vonatkozó. Ugye a gyerekekkel mindig sokkal nehezebb egy új gyógyszernek a vizsgálata, hiszen ki szereti, hogy a gyerekén kvázi kísérletezzenek, gyógyszert próbáljanak ki. Ebben az esetben azt javaslom, hogy a kezelőorvosával beszéljék meg. Vannak olyan krónikus betegségek, amelyek esetén feltétlenül javasolt, vannak olyanok, amikor célszerű, de talán most még a szakemberek azt mondják, hogy azzal várjunk, hogy minden gyereket rutinszerűen, minden új variáns ellen azonnal oltsunk.
Allergia érintette már, de néhány mondatot megérdemel, mintha sokkal több lenne az allergiás gyerek, mint 30 éve, vagy ugyanannyi van, csak többet diagnosztizálnak?
Is, mind a kettő. Sokkal több mesterséges anyag van a környezetünkben. Ha megnézzük az újszülötteket, már 20-30 féle összetevőjű fürdetővel fürdetjük, az olaj az nem egy hidegen préselt növényi olaj, hanem már abban is illatanyagok vannak, tartósítószerek, stabilizálók, a környezetünkben illatosítók, tisztítószerek, ha csak egy háztartásban elolvassuk, hogy mi minden vegyszert viszünk már egy újszülött környezetébe is. A gyerekeink olyan környezetben nőnek föl, nem beszélve a levegőszennyeződésről, az élelmiszerek, növényvédőszerekről, állatgyógyszerekről. Egyre szigorúbb előírások védenek bennünket attól, ezeknek az ártalmaitól, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne bárkinek a szervezetébe kimutatni több tucatnyi olyan vegyszert, aminek már betiltott a használata. Ezek mind-mind befolyásolják a szervezetünk működését, felkészítik arra, hogy az immunrendszerünk ne jól reagáljon arra, amivel találkozik. Az immunrendszer reakciójától függ az, hogyha találkozunk valamivel, akkor ezt megszokjuk, tolerancia alakul ki, vagy túlzott reakció, allergia alakul ki. Most hát az egyik ok ez a környezetváltozás, a másik ok az, hogy talán két pici pöttyöt is sokkal hamarabb gondoljuk azt, hogy valami súlyos allergiával állunk szemben, és ahelyett, hogy a gyerek környezetéből próbálnánk minél jobban eltávolítani a természetes anyagokat, millió egy vizsgálat, millió egy álpozitív allergiatesztet látunk, amit, hogyha megismétlünk egy hónap múlva, teljesen másra lesz allergiás, aztán megint másra. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek allergiája így változik. Volt esetleg valami kis fertőzése, amitől olyan anyagok jelentek meg a vérében, ami allergiás keresztreakciót ad, de lehet, hogy fél év múlva, ha megismétlik egészségesen, akkor ezek mind negatívak lesznek. Tehát mi is változtunk, a környezet is változik. Alapvetően én nagyon tanácsolnám, hogy minél természetesebb ételeket próbáljunk a gyerekeinknek adni, minél kevesebb nagyon feldolgozott, és ma már volt róla szó, hogy az édességek, a túlzott édesség, az édességgel könnyebben elfogadott, nagyon feldolgozott termékek allergént is hordoznak, és hát ez az egész együtt meg az elhízásnak a kockázatát, és minden szövődményével együtt.
Cukor tényleg mindenben van. Múltkor sportból megnéztem otthon a Parizerben, de ilyen szószokban, most nem mondok márkanevet, gyakorlatilag bármit vettem elő a hűtőből, mindegyikben volt cukor. Tehát a szülő nem csak csokit ad a gyereknek, esetleg kevés csokit ad, azt gondolja, hogy kevés cukrot ad, de aki kevés csokit ad, az még nem ad kevés cukrot, ugye?
Ez teljesen így van. Sokan gondolják, hogy egy műzli szelet az mennyire egészséges. Ez mindegyik tele van édességgel, édesítőszerrel. A úgynevezett gyümölcslevek, ezek még a 100%-os gyümölcslevet, és ha összehasonlítja valaki az almalé ízét azzal, hogy a gyerek almát eszik, köszönő viszonyban nincsenek egymással. Nagyon sok olyan ételt adunk, ami a leveseket édesítjük, az innivalókat édesítjük, iszonyat mennyiségű cukrot esznek a gyerekeink. Erre nincs szüksége a szervezetüknek, és mi szülők hajlamosak vagyunk néha arra, hogy azt gondoljuk, hogy keveset evett, akkor adjunk még valami édeset. Ezzel dupla kárt teszünk, egyrészt az édességhez hozzászoktatjuk, és elindítjuk törvényszerűen egy rossz étkezési szokás felé, másrészt minden gyerek úgy születik, hogy az agyban van egy szabályozás arra, hogy mennyi ételre van szüksége. Hogyha mi ezt a túlzottan ízesített, túlzottan édesített dolgokkal áttörjük, akkor átállítódik, és többet fog enni, mint amire szüksége van. Már gyerekkorban elkezdődik a túlsúly, amit azt látjuk, hogy a gyerekkori túlsúly nagyon nagy arányban felnőttkori elhízáshoz vezet, és törvényszerűen a túlsúly, nagyon csinos, nagyon szép lehet az a kislány a túlsúlyával, viszont nagyon nagy a kockázata a cukorbetegségre, az érbetegségekre, a szívbetegségre, ízületei fájni fognak, nagyon sok olyan betegsége lesz, ami a vele egyidős 50-60 évesnek majd akkor semmi baja nincs, ő pedig marokszámra szedheti a gyógyszereket, és sokkal rosszabb az életminősége. Ez ott kezdődik, hogy marokszámra adjuk már a pici gyereknek a cukor különböző formáit. Kialakul a prediabetes, a diabetes. Úgyhogy ha tudunk egészséges alapanyagokból saját magunk elkészített, minél kevesebb adalékanyaggal készített ételeket adni a gyerekeinknek, akkor nagyon nagy jót teszünk velük.
A só mennyiséget is csökkentsük ugyanennyire?
A só mennyiség is egy nagyon neurologikus kérdés. Egy picit ott árnyaltabban fogalmaznék a gyerekeknél. Általában azzal találkozunk, hogy a sót mindig csökkentsük, és nagyon sok sót esznek a gyerekek. Azért vegyük figyelembe, hogy egy sportoló gyerek, aki iskolában rohangál, utána edzésen nagyon sokat izzad, nagyon sok folyadékot lead. Ha ezzel a folyadékkal nem csak vizet veszít, hanem sókat is, hasznos sókat a szervezetből. Ezeknek a pótlása nagyon fontos. Tehát találkoztunk gyerekeknél időseknél is találkoztam, nem csak a só túlzott bevitele miatt magas vérnyomással, de a só csökkent bevitele miatt gyengességgel, időskorban akár memóriazavar hátterében is előfordulhat a csökkent sófogyasztás. A középút mindig az egészséges.
Aztán később megnőnek a gyerekek, tudnak számolni, emiatt tudnak vásárolni, és energiaitalt vesznek. Vannak, akik ezt betiltanák kiskorúak esetében természetesen. A gyermekorvosok szívük szerint betiltanák a gyermekek energiaital fogyasztását?
Gyerekeknek nem adnánk energiaitalt. Ha rajtunk múlna, nem adnánk. Sokkal jobban szeretném, ha szülő nem adná, mint hogy tiltani kelljen. Tiltásnak mindig egy rossz felhangja van. Azonban az energiaitalban levő koffeinre sincs szüksége egy gyermeknek, és az energiaitalok összetevői között nagyon sokféle összetevőt találunk, amelyek önmagukban is élénkítő hatásúak. Nincs igazán sok vizsgálat arra, nem igazán tudjuk, hogy ezeknek a hatása, amikor összeadódik, annak milyen hosszú távú hatása lesz. Amit az intenzív osztályokról, illetve a sürgősségi osztályokról hallunk, a mentősöktől, az országos mentőszolgálattól, Magyarországon is, Amerikában is, máshol is, kerülnek be sürgősségi osztályra kamaszok energiaital túlfogyasztása miatt. Akár súlyos szívritmuszavarral, vagy görcsökkel, idegrendszeri tünetekkel. A mértéktelen fogyasztásra ez egy nagyon jó bizonyíték, hogy igen súlyos következménye lehet. Erre az energiaital pártolói azt mondják, na de hát mértékkel lehet. Kinek mi a jó mérték és a rossz mérték? Ez egyéntől függ, a szervezetünktől függ. Egy krónikus betegség mellett akár felnőttnek is hamarabb ártalmas lehet, mint egy egészséges szervezetnek. Viszont a kisgyerekeknek, tehát a gyerekkorúaknak egészen biztos, hogy nincs olyan összetevője az energiaitalnak, amire szükségük lenne.
Ugyanez a megállapítása, amit most az energiaitalokról mondott, igaz a gyerekek okos eszköz használatára, a mobiltelefon nyomkodására, a tévénézésre, a videójátékozásra, mert személyes tapasztalatom, szerencsére nem az én családomból, de például egyszer túráztam egy olyan gyerekkel, aki 4 óra hosszán keresztül videójátékozott az erdőben. Egyébként az apja adta oda neki a telefont.
Az erdő, a kirándulás egy csodálatos lehetőség arra, hogy a család egymásra figyeljen egészséges környezetben. Olyan beszélgetésekre ad lehetőséget, amit a rohanó mindennapokban nincs lehetőség. Önmagában az, hogy ezt elvesszük a gyerekünktől már, ez egy nagyon súlyos veszteség. És nem csak a gyerek számára a veszteség, a szülő számára is nagyon nagy veszteség. És nem tanítjuk meg neki azt, hogy egymásra is lehet figyelni, a te környezetre lehet figyelni, hogy az erdőben mennyi gyönyörű dolog van, amire oda lehet figyelni. Ez már önmagában egy nagy veszteség. A másik oldala maga az okos eszközök, ami nagyon sok ponton nagyon hasznos. Ezek egy olyan élmény túlsúlyt, olyan vibrálás élményt, nagyon gyors változás élményt ad a gyerekeknek és a kisgyerekeknek, amire az idegrendszerük még nem érett. Csodálkozunk azon, hogy mennyire sok a tanulási zavaros gyermek, a figyelem zavaros gyermek, a különböző nehezen kezelhető gyermek sokkal több, mint korábban volt, és keveset gondolunk arra, hogy amikor már az újszülött mellett folyamatosan megy a tévé, mert akkor olyan jó csöndben van, hogy az ott mozog, meg vibrál, meg színes, meg hangos, meg minden, és akkor milyen jól lehet mellette más csinálni, hogy ez már az ő idegrendszerét elkezdi túlterhelni. Utána, amikor már egy éves lesz, akkor a nagy testvér videójátéka mellé odaül, és egy olyan vibrálás éri az idegrendszerét, ami egy olyan törvényszerű túlterheléshez vezet, ami elvezeti őt a normál érési folyamatból, és hogy ez kinél mikor vezet egy nehézségi pályára, kinél mennyi az a mennyiség, és mikor van az, amikor a probléma kezdődik, ezt nem akkor látjuk, amikor a probléma kezdődik, hanem majd akkor, amikor pár év múlva az iskolából vagy az óvodából jelzik, hogy nem tudod figyelni, nem úgy figyel oda, nem úgy vesz részt a tevékenységben, vagy fejlesztésre küldik. Ezek valahol összefüggenek, ennek nagyon sok irodalma van, és nagyon sok következménye van hosszabb távon.
Tavaszi szünetben se tartsuk tehát digitális pórázon a gyereket, vegyük le a pórázt és engedjük ki a szabadba, de utána véget fog érni, mert minden jó véget ér egyszer, a tavaszi szünet is. Lehet várni ugyan a nyárit, de a gyerekek visszamennek az óvodába, az iskolába, nyilván visszavisznek egy csomó betegséget, vagy majd hazahoznak onnan. Éppen ezért érdemes talán röviden átfutnunk egy most az országgyűlés által tárgyalt törvénymódosításon, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltatási teret, vagyis az EST-t és a Kréta nevű elektronikus iskolai naplót összekötnék. A jogalkotó, a belügyminisztérium szerint ennek az volna az előnye, hogy nem kell papírokat, igazolásokat ide-oda hurcibálni, hanem az iskola rögtön látni fogja, úgymond az interneten, hogy a gyerek beteg lett, majd jön iskolába, vagy hogy meggyógyult, mehet ismét iskolába. Önök ezt támogatják? Tehát van, amit megold az EST és a Kréta összekapcsolása?
Tulajdonképpen nem csak támogatjuk, régóta kezdeményeztük, hogy ez egy kapu, ezt a kaput nyissuk ki. Digitális világban élünk, a fejlődéstől nem kell megijedni, nem kell visszafordulni. Ha kinyílik egy kapu, utána, hogy ez mennyire lesz jó, az a felhasználókon múlik, ez egy lehetőség. A jelen esetben az iskolai igazolások rendszerében van egy nagy ellentmondás, mert egyrészt a rengeteg igazolás írása a betegellátástól veszi el az energiát, az időt. Másik oldalról az iskola, viszont az oktatás ragaszkodik ahhoz, hogy tudják, hogy a gyerek betegség miatt hiányzott, vagy az iskola mellé ment. És évek óta nagyon sok tárgyalás, nagyon sok egyeztetés volt ebben az ügyben, ami nem történt előrelépés benne, és ez odáig ment el ennek a feszültsége, hogy mi tavaly is, idén is felmértük a kollégáink között, hogy melyek azok a szakmapolitikai kérdések, ami legjobban feszélyezi, legsúlyosabbnak tekintenek a kollégáink, és még az tavalyi évben az első két helyen az új minőség ellenőrző indikátorrendszer és az új ügyeleti rendszer kialakítása volt, az idén már beelőzte az igazolások problémaköre. A kollégáink nagyon szeretnék, hogy ebben történjen valami. Jó néhányan vagyunk, akik már korábban egy egyéni digitális megoldással oldottuk meg, hogy egyszerűbb legyen az igazolások átküldése, és ez nagyon jól működik. És azt gondoljuk, hogy ha ez központi megoldással jól működne, akkor mindenki hozzáférne, nem csak az, aki külön előfizet egy ilyen megoldásra. És ezt örülünk annak, hogy ebbe partner a döntéshozó, és kinyit egy olyan kaput, ami alkalmas arra, hogyha megfelelő informatikai rendszerek följuttatják oda az igazolás adattartalmát, akkor kizárólag azt, ami a pedagógusnak szükséges is, és szükség van rá, az tovább kerül az iskolába. Ehhez kell még a nulla pont, az a pont, hogy a mi informatikai rendszereink ne bonyolult, nehézkes feltöltéssel juttassák el az igazolást, hanem amikor a beteget ellátjuk, akkor automatikusan generálódjon egy igazolás, ami automatikusan tovább az ESZT-be és onnan az iskolába, akkor valóban megszűnik ez a többletteher, és valóban egyszerűbbé válik a munkánk. Még ennek az igazolásnak van egy másik lába, hagyd tegyem mellé. Van nagyon sok olyan 1-2-3 napos hiányzás. Aki szülő, azt tudja, hogy fejfájással ébredt, nagyon rossz a közérzete, egy nap pihenés után viszont úgy látja a szülő, hogy nem beteg, nem kell orvoshoz vinni, nyugodtan elmehet másnap iskolába. Hogyha egy picit rugalmasabban kezelné az oktatás ezt a kérdést, és az SMS-ekben a szülőknek az ilyen irányú igazolását sokkal szélesebb körben elfogadnák az iskolák, akkor valóban megszűnnének azok a fölösleges igazolások, ami miatt nem indokolt az orvost és az egészségügyet felkeresni.
Éppen erre akartam rákérdezni, és köszönöm szépen, hogy anélkül is megválaszolt a beszélgetésünk végén. Ismét a gyerekeimtől idézek, megkérdeztem tőlük, hogy milyen a jó gyermekorvos. Két kritériuma van, képzelje el. Az egyik, hogy soha nem mondja a szúrásra, hogy az csak egy szúnyogcsípés, mert nem az, ezt üzenik a gyerekeim. A másik, hogy ad matricát. Ezzel így ki tud egyezni?
Abszolút ki tudok egyezni. Ez egy kicsit fájni fog, de ha jól ellazítod a kis válladat, akkor kevésbé. Ha együtt dolgozunk, együtt működünk, akkor csökkenteni tudjuk, és utána még bátorságok levelet is szoktunk a szúrás után a nagyobb gyerekeknek adni.
Az Arénát hallották, az Inforádióban Havasi Katalina házi gyermekorvosok egyesületének elnöke, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget, és nagyon jó egészséget kívánok a stábnak és a hallgatóknak is.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel az Inforádió csatornájára. A mai műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Tatár Tíme, a Domanics András és Szilágyi Zsolt segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk.